피라니 어멘트야.
Üdvözlöm a hallgatókat a Boldog Józanodók mai adásában. Krisztával ismerkedhetünk meg, az ő történetét fogjuk hallani. A műsor munkatárs az Entei László, mikrofonnál Juhász Violettát hallják. Hát üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad az interjúra való meghívásunkat. Hogy is kezdődött a te történeted az alkohollal? Mikor ismerkedtél meg vele például?
Nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen jelentősége, de a kérdésre válaszolok. A tudatos használat az más kérdés, mint a megismerkedés. Uh-huh. Én 5 vagy 6 éves voltam, amikor a környékünkön divatos aglegénybe szőtt nevű őrülettel találkoztam. Ez 5 literes beszőttes üvegben idén gyümölcsöket tesznek el a gondossági asszonyok, és vagy tiszta szesszel, vagy rummal tartósítják. Azért egy 5 vagy 6 éves gyereknek nem kell olyan nagy mennyiség ebből a likőrből, hogy kiüsse. Nem nagyon emlékszem rá, hogy milyen mennyiség volt, tehát arra egyáltalán nem emlékszem, hogy a mennyiség milyen volt, a kiütés tényére viszont igen. Ez még azt hiszem, hogy nem a szerhasználat volt, de hogy én onnantól kezdve bizonyosan nem működtem normálisan, ezt tudom.
Hát igen, mert hogyha belegondolunk, tehát ez egyértelműen logikus, hogy egy 5 éves, 6 éves gyereknek a szervezete egy ilyen adagot, vagy egy alkoholt, ezt nyilván máshogy fogja kezelni, és persze különbséget kell tennünk a tudatos használattól nyilván, de sokan mondják, hogy már gyerekként is valahogy jobban megismerkedtek vele, mint vagy hát jobban találkoztak, mint mondjuk más. Hogy ez esetleg, nem tudom, ilyen csintevésként, vagy ilyen hackniból sikerült?
Én azt hiszem, hogy egyszerűen csak nem figyelt oda senki arra, hogy én ott boldogan kanalazom a egyébként likőrös finomságot, de hát ez egy kicsit másképp felsült el, mint ahogyan gondolom. Hogy
és a családban egyébként volt alkoholista?
Igen, a szüleim mind a ketten azok.
Húha, hát igen, akkor úgy nehéz. És akkor ők nem is figyeltek erre a dologra, gondolom. Vagy hát teljesen természetes volt az alkoholfogyasztás otthon.
Erre azért nehéz válaszolni, mert most már így a saját történetemet végig élve és tudva, pontosan tudom, hogy anyám ugyanúgy zugivó volt, mint ahogy én is zugivó vagyok. Tehát az, hogy természetes az alkoholhasználata, az nem egészen így van. Apámnál más volt a helyzet, ő nyíltani volt.
Hát igen, és ez nyilván társulhatott egyfajta érzelmi biztonságnak a hiányával is.
Én azt hiszem, hogy minden ilyen családban érzelmileg bizonytalan helyzetben van.
Na de ezt hogy élte meg gyerekként? Tehát ön, nem tudom, esetleg testvérei vannak-e, vagy tudott-e valakivel mély kapcsolatba kerülni, ahol tényleg biztonságban érezte magát?
Nem, testvéreim vannak, de én azt gondolom, meg úgy látom, hogy másképpen, de ők is megsínlették a rosszul működő családban szenvedést. Én magányos voltam, gyerekkoromtól kezdve egyedül éreztem magam, amióta az eszemet tudom tulajdonképpen. Szorongtam, féltem, magányos voltam.
És akkor erre jött válaszként, vagy hát segítségként az alkohol?
Többek között erre is, igen.
És mikor
félelmekre, a szorongásokra.
És mikor kezdtél már tudatosan használni?
Gimnazista koromban, 15-16 éves koromban, azok ezek a hétvégi, nem vattivornyák voltak, hanem ezek a rumos kólás szelidebb őrületek, de hát az őrületnek tulajdonképpen mindegy, hogy milyen foka van. Feszültségoldásnak kiváló volt.
És ezt gondolom társaságban többen.
Ó, hogy nem. Igen, a tini banda.
Jó, de hát ez végül is fel lehet, tehát hogy talán ma is sokan ezt csinálják a fiatalok közül, és valahol talán az lenne a baj, hogyha már valaki ezt kényszeresen használja, vagy tényleg azt hiszi, hogy ezzel fel tud magában oldani gátakat, szorongásokat, illetve ez a segítség.
Én azt hiszem, hogy ősidők óta használja az alkoholt az emberiség mindenféle ilyen típusú feszültségoldásra. Aki nem alkoholbeteg, annak a szokásos ilyen fiatalkori duhajkorszak kinövése után nem okoz problémát. aki viszont bármilyen okból beteg, alkoholbeteg, az csapdára került. Másképpen nem lehet mondani.
És ilyenkor ön, tehát ezek mindig használtak? Mindig jobban érezte magát? Mindig segített a szorongásokon úgy tényleg valójában lelkileg is megoldani?
Felszínen bizonyosan. Felszínen igen. A kérdésre azért borzasztó nehéz válaszolni, mert lelki szinten semmit nem oldott meg a világon.
És meddig folytatódtak ezek, vagy honnan kezdtettek el, nem is tudom, meredekebb lenni az út?
Egyetem alatt durvult el, akkor lényegesen többet ittam. Idősebb is voltam, más társaságba kerültem. Fokozott szorongással járt az újfajta tanulási mód elsajátítása. Szorongtam az egyetemi teljesítményektől, szorongtam az évfolyam társaimtól. Mások voltak. Én vidékről jöttem föl Budapestre. A főváros is idegen volt, a pesti levegő is idegen volt, a társak is idegenek voltak, és egyszerűen többet használtam.
De itt nem sikerült egy olyan baráti társaságra, tehát jó, nyilván nem, mert hát akkor nem vezetett volna odáig az út, de hogy vajon miért nem engedte önbe a környezetébe az embereket, vagy volt egy ilyen távolságtartás, vagy bizalmatlanság?
Zártság volt, magány volt, ez az alkoholbetegséggel együtt járó bezárkózás. Ami ideig óra egy nyitott látszólag, amíg az alkohol erre használható, egy idő után nem használt már erre sem.
És akkor gondolom, amikor már felkerült Budapestre, és elkezdte az egyetemet, akkor már otthonról úgy teljesen elkerült, meg nem is szeretett volna, gondolom, már kötődni, vagy volt kapcsolat a szülőkkel?
Nekem akkor már régen meghaltak a szüleim. Ha. 12 éves voltam, amikor elvesztettem őket.
Megkérdezhetem, hogy mit tett az alkohol miatt, vagy...
Édesanyám nem gyilkos lett, valószínűleg az alkohol miatt.
Jézusom.
Illetve nem valószínűleg ebben, miután én is átöltem néhány olyan dolgot, ami után már inkább a halált kívánja az ember, mint az életet, ezt most már tökéletesen meg tudom érteni, de ez egy meglehetősen nagy trauma volt.
Hát
ezzel
hogyha.
Nem sok mindent tudtam kezdeni. Apám infarktust kapott. De ő már olyan végzetesen legyengült anyám halála után a divás miatt, hogy ez tulajdonképpen törvényszerű.
De ez egy évbe történt?
Ez egy évre forgásolt.
Úristen. És akkor onnan kinevelt önt, vagy hova került?
Állami gondozásban.
Aha. Hát igen, ez így nagyon nehéz lehetett.
Beszélgetünk még a zártságról?
Persze, hogyne.
És a nyitásról? Nem egyszerű helyzetek voltak.
Ilyenkor mit élted, hogy én értem az zártságot, de valahol az ember ilyenkor biztos, hogy megpusztul odabent, és ugyanúgy vágyik a többiekre, de fél, vagy mi a gátja?
A félelem és az, hogy senki nem ért meg. Azért azt ne felejtsük el, hogy én most már tudva azt, amit tudok a betegségről magáról, pontosan tudom azt is, hogy ez a magányérzés, ez minden alkoholistájé, de az alkoholbeteget magánya valami egészen különös magány. Tehát én nagyon sokszor próbáltam, nem voltam én egy ilyen világtól elbújó ember, és nagyon sokszor próbáltam elmondani azokat a nagyon furcsa, érthetetlen, megmagyarázhatatlan és különös érzéseket, amik bennem voltak, de soha senki nem értette meg. A pszichiáterek is csak azt kérdezgették, hogy miért. Miért érzem én ezt? Nincs rá okom. Nagyon sok felé megpróbáltam segítséget kérni, mert tényleg iszonyatosan sötét korszak volt a lefelé ívelő, a mélyrepülés, vagy lefelé ívelő ága ennek a folyamatnak. A végén, mielőtt eljutottam arra sokszor emlegetett mélypontra, amit az anonim alkoholisták között mondunk, ahová el kell érni ahhoz, hogy valami más kezdődhessen el. De addig valami egészen fekete történeteink vannak. Nagyon sötét, nagyon magányos, nagyon fájdalmas, nagyon nehéz.
Ön próbálta öngyilkos lenni?
Nem. Fizikailag nem próbálkoztam vele. Azt hiszem, hogy anyámnak ez volt a búcsú ajándéka, hogy ettől valahogy távol tudott tartani azt, hogy ő megtette. Ez nem hiszem, hogy érthető, ez legfeljebb csak érezhető. Hogy ez engem távol tartott a fizikai erőszaktól magammal szemben, de arra emlékszem, hogy az utolsó néhány hónapban, mielőtt eljutottam volna arra a terápiára, ami, ami az anonim alkoholisták módszere szerint segített életben maradni, illetve nem csak életben maradni, hanem felépülni. Azokban a hónapokban nagyon-nagyon vágytam arra, hogy meghalljak.
Igen, azért kérdeztem, mert ugye mondta, hogy nagyon sokszor került olyan helyzetbe, amikor az ember már nem akarja azt az életet, tehát nem... De hogy igen, tehát hogy meg akar halni, de mégse teszi meg.
Sokan megteszik közülünk.
Mi lett volna annak a módja, hogy önt megértsék, vagy hogyha ezen gondolkozik, mire vágyott, hogyan reagáljanak az emberek, hogyan kérdezzenek?
Ez azért dupla csavaros, azért nem tudok egyszerűen válaszolni rá, mert két oldala van a válasznak. Az egyik, hogy az emberek nem érthettek meg, mert valóban más vagyok, más a működésem, mint egy nem alkoholbetegé. Én pedig képtelen voltam elmondani, mert nem voltak rá szavaim. Nem ismertem a saját működésemet. Nem tudtam, hogy beteg vagyok. Nem tudtam, hogy alkoholista vagyok. Hogy azért érzem én magam ennyire fura bogárnak, csoda bogárnak, mert tényleg az vagyok. Azt tanultam meg az anonim alkoholisták közösségében, és ez most nem egy ilyen reklám, de tényleg az egyetlen olyan hely volt, ahol el tudták mondani azok, akik olyanok, mint én, hogy ez a betegség, ez betegség egy. Én nem tudtam, hogy az. Nagyon sokat beszéltek nekem az akaraterőről, amikor megpróbáltam leállni magamtól. De nem tudtam, hogy ez betegség. Nem tudtam, hogy ennek a betegségnek három működési szintje van a szervezetemben, vagy a testemben. Hogy beteg a fizikai lényem, mert egyszerűen allergiás az alkoholra. A legkisebb mennyiség nálam kiüti a biztosítékot. Ha bejut a szervezetembe, egy olyan kémiai folyamat indul el, amit én nem tudok megállítani. Nem tudok befolyásolni vegyi folyamatot a testemben. Ez egy téboly volt, én N+1-szer estem vissza egyetlen pohár bortól, mert senki nem tudta ezt nekem elmondani. Illetve ha elmondták volna, én nem fogadtam el. Tehát ez tényleg egy utacsavar, hogy el kell menni a mély pontig, hogy föl tudjam tenni a kezem, hogy igen, az vagyok. És nem kicsit, ezzel nincs alkú ezzel a betegséggel. Kicsit nem lehet terhes az ember, mondták nekem a terápián. És tökéletesen igaz. Én nem lehetek kicsit alkoholista. Vagy az vagyok, vagy nem vagyok az. És ez ami mérhetetlen megkönnyebbülés van, volt, hogy nem elmebeteg vagyok, hanem csak alkoholista. Én tényleg megkönnyebbültem ettől. Ez a fizikai része. A gondolkodásbeli része, ami egy megfoghatatlan dolog annak, aki nincs benne ebben a betegségben, az, hogy irracionális és rögeszmés a gondolkodásom. Betegen gondolkodom. Na most ezt aztán tényleg lehet elmondani, ezt vagy elfogadja az ember.
Igen, de ezek ilyen paranoiában, féltékenységben, szeretett féltésben, vagy miben jönnek ki? Üldözési mánia, tehát mit kell ezen érteni? Nem vagyok elég jó?
A rögeszmés gondolkodás az nagyon nehéz, nehezen tudom egyszerűen megfogalmazni. De azt hiszem, hogy úgy lehet elmondani, hogy rácsavarodik az agyam problémákra, vagy gondokra. Tehát egyszerűen olyan, mint a saját farkába harapó róka, vagy kutya, vagy macska, vagy nem tudom mi. Hogy nem megoldás, képtelen vagyok megoldást találni egyedül, hanem mindig ugyanabban a körben rögeszmésen ugyanazok történnek, ugyanazok a gondolatok vannak, hihetetlen érzelmi és indulati kilengésekkel. Tehát vagy a mennyország, vagy a pokol. Valahogy egyensúlyi állapot nem volt. Ez az érzelmi betegség rész. Tehát a gondolkodásnál nekem a rögeszmés gondolkodás volt. Az érzelmi betegség, vagy a betegségnek az érzelmi része, az pedig hol a mennyország, hol a pokol állapotokban volt. Valahogy középen nem emlékszem, hogy lettem volna. Biztosan voltam, mert hát éltem jó pár évtizedet ebben az állapotban, de nem emlékszem arra, hogy ez a középső állapot milyen volt, a mennyország vagy a pokol variációkra, azokra igen.
Egy kis zene után folytatjuk a beszélgetést. We'll be right back.
T-Rádió. Társ a bolygó.
Az elejét, hogy már nagyon sok mindenről beszélgettünk, és igazából nehéz megszólalni, nehéz ezeket átélni, amiket lefest a hangulatokat, ez a mennyország és pokolnak a párhuzama. És hát ugye beszéltünk a mélypontról, ön azt mondta, hogy mindig, tehát hogy el kell oda jutni, hogy az ember feltegye a kezét. Hát mi vezetett önnek a mélyponthoz, vagy mi volt a mélypont? Mennyi időt vett ez igénybe? Évtizedek, mi volt? Hogy volt?
Magyar nyelv nagyon pontos. A mélypont az egyszerű esemény. A folyamat az alkoholbetegségnél, legalábbis a saját alkoholizmusomnál az az volt, hogy volt a végnap nem nevezhető, bár nevezhető annak is, ilyen középiskolás egyetem, korai egyetemistás korszak, amikor az alkohol még feldobott meg, feszültséget oldott, hangulatot teremtett, gátlásokat oldott. Nagyon sok mindenre használható volt. Aztán már nem használt. De ez is egy jó pár évet tellett, hogy ez a nem használt. Az ember újra és újra megpróbálja. Én újra és újra megpróbáltam, hogy hát a most más milyen. Én gépfriasigó vagyok. Ezt is itt tanultam a közösségben. Tehát nem ittam folyamatosan. De hogyha ez a gépfrias kifejezés is tökéletesen jó, ha elkapott a gépfri, ha elkezdtem inni, nem tudtam abba hagyni. Csak akkor, amikor fizikailag kiütöttem magam. Nem volt egy boldog állatot ez. Aztán, amikor elkezdtem félni attól, hogy felismertem a gépfrias működést, akkor már nem okozott jó érzést az, hogyha elkezdődött egy baráti társaságban valami borozgatás, mert rettegni kezdtem attól, uh-huh. hogy mi lesz ebből, és meddig tart. Aztán már az ugivó korszak jött el, mert hogy szükségem volt az alkoholra, ahhoz, hogy működni tudjak, ahhoz, hogy a szorongásaim ne öntsenek el teljesen, ahhoz, hogy ne halucináljak például. Nálam az elvonási tünetek azok pontosan olyanok voltak, mint anyámnál lehettek. Halucináltam, ha nem ittam, és ilyen epilepsziás rohamszerű ájulások jöttek. Ez már az utolsó 3-4 év volt a vívásból. Ez már nagyon sötét volt. És itt tényleg az a halálfélelem volt. Nem halálfélelem, hanem a tébolytól való félelem. Borzasztó volt. Aztán fizikailag is, és lelkileg is összenyomódtam annyira, hogy egyszerűen nem volt menekvés. Addigra nagyon sok mindent megpróbáltam. Önként bevonultam elmeosztályra. Háromszor a lipótmezőn voltam. Mindenféle magánpszichiáterek, támaszalapítani, nagyon sok mindent próbáltam. És egyszerűen azt a rettenetes kétségbeesést, hogy mindig eljött az a pillanat, teljesen ártatlannak tűnő dolgokkal, hogy alkoholmentes sört ihatok. Aztán azt is mondták nekem 2-3-4 hónap szárasság után, hogy most már megihatok egy pohár vörösbort a férjemmel.
Ezt hol mondták ennek?
Lényegtelen.
Ja. Csak most azért csodálkoztam, mert hogy nyilván, aki ilyen tanácsot ad, az...
Orvos volt az illető.
Az...
Alkoholistákkal foglalkozó orvos. Azért nem szerettem ezt így az orvosokra hányni, mert ennyit el lett, ennyit tudott, uh-huh. ennyire tellett.
Na igen, erről, tehát hogy ezt... Amikor mondta, hogy amikor már rettegni kezdett ezektől a baráti társaságok, vagy összejövetelekkor, mert hogy gépszíjas vagyok, és ki tudja, meddig iszom, mi a határ. Na de ilyenkor...
Bocsánat, én azt addig nem tudtam akkor, hogy gépszíjas vagyok.
Na jó, de azt az ember valahol... Tehát nem érzi, amikor többször próbálkozik, és esetleg vannak száraz időszakai, és megiszik egy pohár bort, akkor onnantól megindul a lejtőn. Tehát azt lehet, hogy észre lehet venni, nem? Vagy fel lehet ismerni.
Ezért rögeszmés a gondolkodás. Mert hogy az utolsó pillanatban is azt mondja, hogy hát ha most más lesz a vége. Hát ha most lesz akaraterőm. Hát ha most le tudom állítani, hogyha az embernek fogalma nincs arról, hogy mi ez az egész, akkor bármit tud mondani az agya.
Ugye említette, hogy az orvos azt mondta, hogy megihat már egy pohár bort a férjével, tehát akkor ezek szerint nem volt egyedül. Ő hogyan volt ebbe partner? Hogyan voltál folyamatban jelen?
Palárral én ültem. Eleinte nem. Eleinte ő nem alkoholista.
Uh-huh.
Eleinte ugye nekem sem okozott komoly gondot az ivás. Csak olyan hétvégi baráti társaságban borozgatásos volt. Ez az egyetemista élet, mi akkoriban ismerkedtünk. Aztán, ahogy én egyre jobban belebonyolódtam a saját őrületemben, a betegségben, ő egyre távolabbra került. Egymás mellett éltünk, de nem egymással. Nagyon eltávolodtunk érzelmileg egymástól. Nagyon nehezen. Ezért mondják azt, hogy az alkoholizmus családi betegség.
Igen, igen.
Hogy az alkoholista nem csak saját maga beteg, de a környezetében élőket is, a gyerekeit, a férjét, a mindenkit, aki a családban él, megbetegíti. Nagyon nehéz volt közösen felépülni. A közös felépülést úgy értem, hogy ugye ő nem alkoholbeteg. Hála Istennek, de miután én az vagyok, és miután én elkezdtem józanodni először a terápián, aztán a közösségben, az anonim alkoholisták közösségében, elkezdtem tudni beszélni. Voltak szavaim, lettek szavaim, tiszták lettek a folyamatok, amik bennem történtek, és ahogy józanodtam, úgy kezdtem tudni beszélni mindarról, ami történt velem régebben, vagy ami történik most belül. Érzésekről, gondolatokról, működésekről, felismerésekről. Hihetetlenül fontos dolgok voltak ezek nekem. Ő eleinte azt mondta, hogy ő ezt hülyeségnek gondolja, hogy az alkoholista a családját is megbetegíti, mert neki semmi baja. És több mint fél évig beszélgettünk így esténként, valami hihetetlen összeismerkedés volt újra. Nagyon, nagyon közel kerültünk megint egymáshoz. Szó szerint megismerkedtünk, ahogy én kihozanottam. Én ezt így érzem ma is. És az volt a döbbenetes, amikor több mint fél év beszélgetés után egyszer csak elsírta magát, és azt mondta, hogy igazatok van. Mindenkit megbetegítetek magatok körül, én is beteg lettem, mert hazudnom kellett miattad, szégyeltem, hogy ilyen vagy. Csupa olyan érzés, beteg érzései voltak, mert hát nem lehettek mások. Na innentől kezdődött el a szerelmünk második felvonása.
De tulajdonképpen igen, ez azért nagyon csodálatos, hogy sikerült együtt maradniuk, és nem lett ebből válás, vagy nem lett ebből tényleg egy olyan fajta elidegenüdés, ahonnan már nincs visszaút.
Mind a ketten a saját bugyrunkban főttünk. Ő elmesélte nekem, és ez nagyon szíven csapott. És szíven csap ma is, hogyha eszembe jut. Azt mondta, hogy úgy érezte magát az utolsó években mellettem, mint egy hegymászó, aki kapaszkodik a szakadék peremén. És a társa hozzá van kötve azzal a biztosító kötéllel, és fogja is a kezét, de a másik ott a mélység fölött mindenféle támasz nélkül, csak a kézbe kapaszkodva fityeg, és húzza lefelé őt is. És nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon. Próbáljon kapaszkodni, hogy köröm szakadtáig a szakadék peremébe, vagy engedjen el engem. Én nagyon sokat sírtam ettől, hónapokig sírattam ezt a képet, mert rájöttem, hogy iszonyatos nagy szenvedést okoztam neki, anélkül, hogy én ezt akartam volna. Tehát mindenki poklot jár ezzel a betegségben. Aki benne van, az is, és az is, aki mellette van.
Gyerekei születtek?
Nem.
És mi volt az a pont, amikor már tényleg minden mindegy volt, amikor ez a klasszikus mondat, hogy feltettem a kezemet?
Nem volt pont. Illetve én mondtam az előbb, hogy pont volt. Nem tudom meghatározni. Nem tudom, egyszerűen jött valami innen nem nagyon vannak nekem tiszta emlékképeim. Rettenetesen rossz állapotban voltam, fizikailag is, lelkileg is. Nem nagyon mozogtam már. Ez a klasszikus alkoholos depressziónak az az állapota, amikor itthon be voltak húzva a függönyök, én nem mozdultam ki a házból. Nem ettem, mert nem tudtam magamban tartani semmit. Bélhúrutom volt az italtól. És egyszer csak történt valami, ami ami azt mondta, hogy vége van, kész, vége van, az egésznek vége van. Nem dramatizálni akarom, hanem próbálom egyszerűen elmondani azt, amiről homályos emlékeim vannak csak, mert nem tudom, hogy hol voltam a történet közben. Egyszerűen csak azt akart ki belőlem, hogy Istenem, bármit, csak ezt meg.
Kizene után folytatjuk már is a beszélgetést.
Az Életrádiója. T-Rádió.
Innentől kezdve hova fordult segítséghez? Az említette, azt hiszem, hogy terápiát először. Egy terápiára ment.
Ez egy gyönyörű történet volt. Ugye én nagyon sok mindent megpróbáltam addig, mire ez a pont eljött. Említettem a hipotermiai túrákat, a magánpszichiátereket, a támasz alapítványt. Azért ezért tudtam, hogy mindent megpróbáltam. magánerőből leállni, önszorgalomból leállni, és iszonyúan összetörtem magam általában. És akkor az a különös véletlen, hogy nagyon szeretem a véletleneket, ami egyáltalán nem véletlen. Az történt, hogy a bátyám érettségi találkozón az egyik osztálytársától kapott egy telefonszámot. Az osztálytárs ugyanebben a cipőben járt, mint én, és az érettségi találkozón az egybegyűlteknek szétosztotta azt a telefonszámot, annak a kórházi terápiának a telefonszámát, ahol ő az életét visszakapta. Hogyha bárkinek szüksége lenne rá, tudjanak erről a lehetőségről. És ezt a telefonszámot nyomták a férjem kezébe. Én pedig felhívtam a telefonszámot, ahol azt mondták, hogy egy személyes beszélgetés után meg elmondják, hogy fel tudnak venni, vagy nem. És egy héttel később ott voltam. És azt hiszem, hogy utólag azt mondta, 3 vagy 4 évvel később azt mondta a terápiát vezető főorvos, hogy főorvosasszony, hogy nagyon félt az első beszélgetés után, mert egy héttel később volt csak szabad ágy az osztályon, és nagyon féltek, hogy én nem fogom azt az egy hetet túlélni rá. És ez megint csak nem egy drámai felvezetés akar lenni, vagy duma akar lenni, hanem pontosan tudom, hogy nem túl sok idő lett volna hátra, mert ugye ez a véletlen nem mind. Hát az életlenek az ilyenek, hogy érnek. Úgyhogy ez, én ott kezdtem el megismerni a betegséget. Ott tanították meg mindazt, amit a közösség is tanít.
És akkor foglalkozások, csoportos foglalkozások, egyéni foglalkozások, mik voltak, vagy mikről beszélgettek, vagy hogyan kezdték el megismerni önmagukat is, mert gondolom ebben volt valamiféle önismereti dolog is, meg hát a múltat kilapátolni.
A terápia az egy Amerikában bevált, és most már Európában is terjedő Minnesota modell nevű terápia, ami az anonim alkoholisták 12 lépéses józanodási programja alapján épül fel. Tehát nem az történt velem, ami addig nagyon sok helyen és nagyon sok kórházban vagy terápián megtörtént, hogy ül valaki szemben, és én, aki nem tudok beszélni a belső történéseimről, mert bénult vagyok a félelemtől, meg a saját agymenésemtől, meg az őrületeimtől, megközelíthetetlen vagyok kívülről. Tényleg nem lehet velem mit kezdeni, és nem lehetett velem mit kezdeni, úgyhogy ez nem az orvosok felelőssége volt, hanem az enyém. De itt ebben a feltetkező állapotban megérintett az, hogy ott anonim alkoholisták gyűlései voltak. Akik körülöttem voltak, azok alkoholisták voltak, mint én. Úgy beszéltek, ahogy én még nem tudtam, de arról beszéltek, amiről én még szintén nem tudtam, magukról. A saját belső történéseikről. Ott nem mutatott rám újjal senki, hogy maga alkoholista, hanem magukról beszélve egyszerűen én visítottam föl, hogy belül, hogy Jézus Mária. Hát én is ugyanezeket csináltam. Ugyanilyen vagyok.
Akkor itt megtapasztalta már végre a megértettséget?
A hazaérkezést, amit én azóta, amiben azóta lubickolok, ahány gyűlésre megyek, annyiszor ugyanezt érzem, a hazaérkezést.
Erről nem beszéltünk még, hogy mióta józanodik pontosan.
1998. november 23-a óta, 17. éve.
Hát az gyönyörű szép. Nagyon szép.
Én is azt gondolom.
És mit sikerült ez?
De ez nem az én érdemem.
Hát azért szerintem.
Részem van benne, kétségtelen, mert azért minden áldoznak tenni kell az embernek magáért, hogy józan maradjon, de a kegyelmet nem én adom.
Igen, itt azért szoktunk erről a spirituális dologról, az istenhitről is beszélni. Hát ez nyilván elengedhetetlen ebben a helyzetben, nem?
Ez az egy, ami van. És ha visszaemlékszik a mélypontról szóló történet darabkára, abban benne van az a semmi másra nem voltam képes állapot, amikor egyetlen dolgot tudtam mondani, hogy Istenem bármit. És nem kellett több.
Igen, csak ilyenkor azon szoktam gondolkodni, hogy tehát hogyan dől el, hogy kinek mennyi idő szükséges ahhoz, hogy idáig eljusson. Illetve, hogy vannak olyan események, amik valahogy ezt eredményezik, ezt az alkoholizmust. Hogy vajon van-e kiút, hol van a kiút, lehet-e ezt egyedül. És aztán mindig mélypontokról beszélünk, kell ez a sok szenvedés, hogy végül az ember megérkezzen, hazaérkezzen?
Én azt gondolom, hogy igen. És nem csak azt gondolom, hanem tudom, hogy igen.
És ez alatt a 17 év alatt sikerült úgymond teljesen rendbe rakni az életét, a gondolatait, a lelkét, a múltját?
Mit ért azon, hogy teljesen?
Azt értem ez alatt, hiszem, hogy,
igen?
Hogy nyilván azért nehéz volt újra elkezdeni, az emberekbe bízni, nehéz volt, azért biztos, hogy volt szégyenérzet. Tehát, hogy ezeket mennyi időbe tellett talán, amíg már nem azt érezte, hogy nem eddig kell még bizonyítanom.
Eleinte tényleg furcsa volt. Néha picit meg is sértődtem, mert teljesen jogosan, nagyon sok próbálkozásom volt, erről is beszéltem már, tehát teljesen jogosan bizalmatlanok és óvatosak voltak velem, akár a munkahelyemen, a főnököm, aki, hogyha kicsopogtam ebédidőben, akkor pislogott eleinte, hogy vajon milyen illatokkal érkezem vissza. Teljes joggal. De azért ez bántott egy picit, hiszen én már reménykedtem abban, hogy talán sikerül, most sikerül. Nehezen koptak le ezek a dolgok. A szégyen is, a bűntudat is, mert hogy elég sok időbe telik, mire az ember kitakarítja azt az augiás és tálóját, ami az egész életét jellemezte. Nekem legalábbis elég sok időbe tellett. De az a varázslat és az a csoda ebben a spirituális programban, ami a 12 lépés, hogy mindenre megoldást ad. Tehát most azt mondom, hogy soha életemben nem reméltem azt, hogy a mennyország és a pokol közötti ingadozás átváltozik. Nincs konkrét idő, hogy mikor, de úgy szépen lassan átváltozott valami olyan egyensúlyi állapottá, amire mindig csak sóvárogtam, de soha nem éreztem.
Nagyon hatásos példákat mondtál, és azt hiszem, hogy így sikerült igazán átéreznünk a hangulatát a történetednek. A műsormunkatársa Zentei László volt, mikrofonnál Juhász Violettát hallották.
T-Rádió. Barát a bolygó.